Kusza sejem gubancban egy fonalat keresek, aminél fogva aztán az egész gubót le lehet bonyolítani. Ha a lánc megvan bennem, akármelyik szemét fogom meg, mindig az egész lánc megmozdul. Mese 3 éves kisfiúknak. Tedd félre az önműködő gépfegyvereket, kicsi fia, meg a szürke hadiautót, meg a katonákat, meg a 42-es ágyút. Vigyázz, ne akadj bele a drótakadályba, amivel telehálóztad a szobát. Gyere ide, apuka mesélni szeretne. Nem, ezúttal nem a gorlicei áttörésről mesélek, sem a vörös ördögről. Ma egy egész különös mesét mondok el. Nem is mese ez tulajdonképpen, hanem útleírás. Én ugyanis fiatal koromban sokat utazgattam, és láttam egy pár vidéket. Egyszer például, amikor te még nem is voltál a világon, hosszabb időt töltöttem egy országban. Hát nem is ország volt ez tulajdonképpen, hanem egy egész földrész. Nevezzük röviden Operenciának. Hát, kérlek, alássa, ez egy nagyon furcsa ország volt, azt mondhatom neked. Isten bizony nem hazudok. Ebben az országban olyan repülőgépeket láttam, amikben nem ült ember, és nem lövöldözött lefelé, hanem a gép magától repült. Ennek az országnak a különös nyelvén ezeket a repülőgépeket madaraknak nevezték. Az ég ott ugyanolyan kék volt, mint nálunk, csak voltak rajta olyan apró kis pamacsok, olyan kis dunyha formájú bodrok. Nem, de hogy hát, az nem szétpattanó srapner volt, Pistike, hanem úgynevezett felhő, könnyű felhő, olyan könnyű, mint a hab. Hogy mi az, hogy hab? Hát az olyan könnyű micsoda, amit Operenciában a kávéra tesznek az emberek, és kiflivel mártogatnak. Hogy mi az, hogy kifli? Na jó, hát akkor majd mást mondok neked, amit megértesz. Sok csodálatos dolgot láttam ám én ott. Elhiheted nekem? Hát akár hiszed, akár nem. Ebben az országban, de ne nevesd ki apukát. Láttam egy szerbet, aki nem volt összeesküvő, és nem akarta meggyilkolni más országok uralkodóit. Továbbá láttam ott egy olyan angolt, aki nem volt perfid, és nem akarta megtámadni Németországot. Továbbá láttam ott egy olyan oroszt, aki nem szította évek óta a gyűlöletet, és nem furt aknát, hogy a monarchiát tönkretegye. Láttam ott egy olyan románt, aki nem rántott kést, hogy hátba támadja az ezer sebből vérző monarchiát. Mit mondjak nekem? Hát ott például össze lehetett téveszteni egy oroszt meg egy magyar. Mert volt olyan orosz, amelyiken magyar ruha volt, és volt olyan magyar, amelyiken orosz. Egyszer például, de ne nevesd ki apukát, láttam egy franciát, meg egy németet egyforma ruhában. Egészen jól emlékszem. Egy magas szőke német volt, meg egy kis fekete francia. Hát kérlek, alássad, ez egy nagyon különös ország volt, azt mondhatom neked. A hegyek, a völgyek, az erdők, meg egyebek, azok egészen olyanok, mint nálunk. Csak az a furcsa, hogy sehol nem lehet észrevenni, hogy az egyik országnak vége van, és kezdődik a másik ország, mert nincs az egyik pirosra festve, a másik meg zöldre, hanem a hegy, ami az egyik országban kezdődik, folytatódik a másik országban úgy, hogy át lehet menni egyikből a másikba gyalog, és észre se veszi az ember.
Ugye milyen furcsa, mintha azt mondanám, hogy a falon keresztül lehet menni.
Továbbá ott a házakat alulról fölfelé építik, és nem fölülről lefelé rombolják le. Nagyon vad emberek éltek ott abban az időben. Tudod, milyen furcsa stiklikben lelték kedvüket? Ha például két ország határán találkozott egymással két ember, egyik az egyik országból, másik a másik országból, nagyon gyakran megtörtént, hogy nem lőtték le egymást, hanem kezet fogtak, és bátran eldiskuráltak egymással, akár egy óráig is. Egymás szemébe néztek, és mikor elváltak, anélkül, hogy bántották volna egymást, még a kalapjukat is lemerték venni egymás előtt. A kusza sejem gubancban egy fonalat keresek, aminél fogva aztán az egész gubót le lehet bonyolítani. Ha a lánc megvan bennem, akármelyik szemét fogom meg, mindig az egész lánc megmozdul. A rossz tanuló felel. Amikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, körülnéz. Hát, ha csak lidérc nyomás, rémálom, hogy ez az ő neve is most fölébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet fölkap a padról, és amíg végigmegy a padsorok között, ezt gondolja. A plusz B szer A minusz B egyenlő A négyzet minusz B négyzet, ezt fogja kérdezni, biztos ezt fogja kérdezni. Ha nem ezt kérdezi, én különbözetivel átmegyek a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik és elejti a füzeteket. Amíg a földön szedeget, az osztályban kitör az obligát nevetés, amit ezúttal senki nem tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll. Rajta lehet nevetni. A tanár hosszan nézi a noteszt, ránéz, közben a rossz tanuló görcsösen mondogatja A plusz B szer A minusz B. Készült? Készültem. Hát hogy ne készült volna? A halálra ítélt is elkészült. Fölveszi az utolsó kenetet, és lenyiratja a haját. Hát akkor írja. A rossz tanuló engedelmesen a tábla felé fordul, kezébe veszi a krétát. Mínusz B, plusz-minusz négyzet gyök B négyzet, mínusz 4AC per 2A. A rossz tanuló engedelmesen mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony. Látja a tételt, éppen úgy, mint aznap éjjel, amikor elaludt mellett, és fogalma nem volt, hogy mi ez az egész. Homályosan sejti, hogy valami másodfokú egyenletről van szó, de hogy mi lesz ebből, szép lassan kaligrafikus betűkkel ír. A négyesnek a szárát vastagítja. A vonalból, ami a törtet jelöli, gondosan letörül egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakig a spongyáért, ezzel is telik az idő. Hát, ha történik valami. Csöngetnek. Valami lesz. Hozzá nem értő ember azt hihetné, hogy valami jó tanuló felel. Na de a szakértő, hát az már tudja, mit jelent az, amikor valaki ilyen véghetetlen gondossággal rajzolgatja a kettes parkincáját. Halálos csend az osztályban. A tanár nem mozdul. Most beszélni kell. A másodfokú egyenlet, kezdi összehúzott szemmel, a másodfokú egyenlet, ismétli olyan ember modorában, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, hanem inkább, mert rengeteg mondani valója közül a legjobbat válogatja és mérlegeli. De a tanár tudja már, mit jelent ez. Készült? Tanár úr, kérem, én készültem. Hát akkor halljuk. A másodfokú egyenlet az első fokú egyenletből származik. Oly módon, hogy az egész egyenletet beszorozzuk. És most beszél. Valamit beszél. Már a második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják, de a tanár nem szól. Se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló tudja, hogy az nem lehet jó, amit ő mond. Hát akkor miért nem szól ez a tanár? Ez rettenetes. Egyszerre észreveszi, hogy a tanár fölemeli a noteszt. Szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet, az elsőfokú egyenlet, polgárernő. Mi ez? Ő vele már végeztek? Mi ez? Már egy másikat hívtak ki? Mi ez? Álmodik! Közben polgárernő fürgén kimegy a táblához, kezébe veszi a másik krétát. Tanár úr, kérem! Én készültem! És most senki nem felel. Ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigeten, áll, odvaj züllött, kitaszított szívvel, neki nem mondták, hogy menjen helyre, ő még felel, neki nem mondták. Most menjen végig még egyszer a padsorok között. Inkább áll hülyén. Közben a másik már felel is, valami párhuzamos vonalakról beszél. Hát ez is olyan szokatlan és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte, és amiből ő soha nem felelt. Néhány mondatot jegyzett meg, és azokon úszott. Közben figyeli, amit a másik mond. Helyeslően bólint, odaadja krétát. És súg, hangosan súg. Nem azért, hogy segítsen, hanem hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval nem adja meg magát. Egyszerre aztán minden összeomlik körülötte, szemei előtt összefolynak az arcok. Egy pillanatra látja végtelent. Olyan kék, nagy valami, oldalt egy kis házikó is van, amire fölül föl van írva, bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak, amikre a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat. Átmennek a szobán, beülnek a padba. A párhuzamos vonalak, azok igen. A jóság, a megértés, az ember szeretet osztályában, ahova ő soha eljutni nem fog. A ma felsőbb osztály, ahová elégtelen eredmény miatt ő föl nem léphet soha. A jó tanuló felel. A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek, ő a középen. A jó tanuló Steinmann. Ez a név, ez nem pusztán egy ember jelzésére szolgál, szimbólum ez a név. Ahány gyerek az osztályban, annyi szülő ismeri otthon ezt a nevet. A Steinmann miért tudja megtanulni, kérdi 32 apa 32 gyerektől. Kérd meg a Steinmann-t, majd ő megmagyarázza. Hát vannak dolgok, amiket mi is tudunk. Na de ahogy a Steinmann tudja, az az egyedüli biztos. Az a helyes, az az abszolút. Steinmann felel. Ez különleges, ünnepélyes pillanat. Halálos csend az osztályban. A tanár hosszan nézi a noteszt. Kettőt lapoz. A K betűnél lehet. Altman, aki az évelején katonára magyarosította a nevét, most mélyen megbánja ezt az elhamarkodott lépését. Aztán nagyot sóhajt. A tanár becsukja a noteszt. Steinmann, mondja egészen halkan és kivételesen. Steinmann gyorsan föláll a padban, a mellette ülő kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, amíg a jó tanuló kikászálódik a padból. A tanár is ünnepélyes, oldalt ül le a székre, összetett ujjakkal gondolkodik. Közben a jó tanuló fürgén kimegy a táblához, kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. Erre a jó tanuló fürgén fölkapja a spongyát, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ezzel is jelezni óhajtja, hogy ameddig a felelés megkezdődik, ő ráér gondolni a köztisztaságra, az emberiség békés fejlődésére, és letörli a táblát. Hát, mondja a tanár, és gondolkodva húzza a szót, majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló szerényen és udvariasan köhög. Természetesen valami érdekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. És most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek a gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, még egyszer komolyan és melegen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy a grófot meghatja ez a pillantás, és hogy a gróf remegő jó indulattal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot? Ismétli Steinmann a grófnő, de már ezt is úgy tudja mondani az a Steinmann, olyan okosan, annyi megértéssel. Hát csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Még nem tudom ugyan, hogy miért vesszük azt a kúpot, de nyugodjatok meg. Én a helyemen leszek, én megbirkózom vele. Különben vegyünk inkább egy csonkagúlát, mondja a tanár. Csonkagúla, ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Hát minek ilyen csonkagúla? Tökéletesen tisztában van vele, hogy a csonkagúla az pontosan ugyanolyan gúla, mint bármely más közönséges gúla, amilyet még egy Engelmeier is el tud képzelni, csak éppen le van belőle vágva egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Fél szavakban beszélnek egymással. Értik egymást. Lassanként intim dialógus alakul ki tanár és jó tanuló között. Mi már nem is értjük. Ez az ő kettejük dolga, két rokon lélek, akik itt előttünk egyesülnek a differenciál egyenletek éteri légkörében. A felelés közben jut eszébe a tanárnak, hogy miért beszélgetnek ők? Hisz ez felelés, ez az előmenetel megítélése. Be se kell fejezni a mondatot. Hát minek befejezni? Maradt szemernyi kétség, hogy be tudja fejezni. A jó tanuló szerényen és udvariasan ül le, és a következő pillanatban már roppant figyelemmel hallgatja a következő felelő szánalmas dadogását. Egy szónál gúnyosan elmosolyodik, lopva a tanár tekintetét keresi, hogy még egyszer összenézzen vele, és hogy a tanár lássa, hogy ő bár nem szól, arcizma se rándul, egy gúnyos mosolyjal jelezni óhajtja. Milyen marhaságot mondott most az a felelő, és hogy mit kellett volna felelnie. A kusza sejem gubancban. Egy fonalat keresek, aminél fogva aztán az egész gubót le lehet bonyolítani. Ha a lánc megvan bennem, akármelyik szemét fogom meg. Mindig az egész lánc megmozdul. Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok.
Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és szelíden szólt. Itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi! Rabbi! Zokogta. Ne sírj! Folytatta szelíden a mester. Állj föl, és jöjj velem Jeruzsálembe, mert visszamegyek Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, és akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Ó, mester! Kiáltott elfulladva és könnyek közt. Ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak! Semmi. Folytatta szelíden a mester, csak azt, amit 3 nap előtt kellett volna mondanod, amikor Pilátus kiállt a tornád szélére, és megkérdezett titeket. Kit bocsássak el már most közülök? Barabbást a gyilkost, vagy a Názáretit? Ó, én bolond! Kiáltotta nyomorult fejét öklével verve. Ó, bolond, aki Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide juttatott! Jól van, folytatta szelíden a mester. Jöjj velem Jeruzsálembe! Ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám, és amikor én kezemmel intek neked, kiáltsd egész tüdődből és egész szívedből a Názáretit, mintha azt kiáltanád az életemet. Az pedig követte őt, és találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és gyermekét és feleségét és a szemeit kiszúratta. Megállt előtte, szelíden érintvén homlokát kezével szólt. Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott, és követte őt. És találának még másikat is, kinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és a nyakába hurkolva, őt pedig arccal lefelé bűzhött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. Megállt előtte, megoldotta kötelékeit és szólt. Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdett. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én intek neked, kiáltsd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és a gondolatnak a szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett, és külön-külön mindegyik ököllel verte a mellét, és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell a Názáretit, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békesség a földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét költötte Barabbással a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat itt,
adtak, drága ételeket ettek, aranyedények fenekéről, s karlátvörös palástjuk messze világított. A názáreti pedig élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornát szelé járult, s fölemelvén átszegezett kezeit szelíden szólt. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, és engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudja, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkodott, vállat vont, s kiállván a tornát szélére végignézett a sokaságon, és szólt. Hát kit bocsássak el már most közülök, Barabbást vagy a názáretit? És ekkor ő intett nekik. És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta. Barabbást! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta. A názáretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajtuk, és külön-külön mindegyiknek megismeri az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt reketten, Barabbás! Mintha azt hörögnék, halál, halál, halál! Pilátus pedig lesütötte az ő szemeit, és mondá neki, te látod. Ő pedig bólintott fejével, s csöndesen fölmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg. A kusza sejem gubancban egy fonalat keresek, aminél fogva aztán az egész gubót le lehet bonyolítani. Ha a lánc megvan bennem, akármelyik szemét fogom meg, mindig az egész lánc megmozdul. Jókedvű voltam, sok mindent elfelejtettem, körülményesen meggyújtottam a szivarom, és nekivágtunk az Andrássy útnak. Én szép és drága feleségem mosolygott rám a fátyol alól, én szép kedvesem, aki íme szeretett, és megengedte, hogy szeressem. A fiatalemberrel a Dunaparton találkoztam 6 óra felé. Elment mellettünk. Már alkonyodott, akkor nem vettem észre. Már 20 lépésnyire lehetett, amikor hátulról megpillantottam. Egyszerre elhallgattam, és zavart nyugtalanság fogott el. A karcsú derék egy rakodóhajó hátteréből vált ki élesen, de mégis azt hiszem, inkább a lépéseiről ismertem rá. Kicsit kopottak a ruhák. Kezében széles füzetet vitt, 18 vagy csak 17 éves talán. El akartam fordulni, nem akartam elhinni, de egyszerre éles nyilallás vonaglott át a szívemben, és oly heves dobogás fogt el, hogy meg kellett álljak. Egy mozdulatát láttam meg, amint felemelte a kezét. ez volt az a kéz. Még